Tankokat igen, de vadászgépeket nem szállít az Egyesült Államok Ukrajnába. A szakemberek szerint a sugárhajtású repülőgépek szállítása komoly kockázatot jelenthetne, mivel növelheti a háború kiszélesedésének esélyét. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense azt mondta, hogy az F-16-os vadászgépek hadrendbe állításának infrastruktúrális akadályai is vannak. A repülőterek átépítése, az üzemanyagtöltőrendszerek módosítása és persze a pilóták átképzése nagyjából 2 évet venne igénybe. Kaiser Ferenc szerint ráadásul az orosz légierő még így is lényegesen erősebb lenne. Moszkva több mint 1000 vadász és vadászbombázó géppel áll, és vannak nagy hatótávolságú bombázói is. Énekes Gábor interjúja.
Joe Biden az Egyesült Államok elnöke és Olaf Scholz német szövetségi kancellár is kizárta annak a lehetőségét, hogy vadászgépeket küldjön az ukrán hadsereg számára, mivel ugye többször is hivatkoztak már rá, hogy ez akár eszkalációhoz is vezethet. Itt ugye azért már nehéz fegyverekről beszélünk, amik akár komoly fordulópontot is jelenthetnének. Ez mennyiben növelheti Oroszország részéről az eszkalációnak a lehetőségét?
Nyilván annak is a függvénye, hogy például az F-16-osnak melyik típusát adnák át az amerikaiak, vélhetőleg nem a legkorszerűbbet. Az is nagy kérdés, hogy mennyit adnának át, mert az orosz légierő elképesztő képességekkel rendelkezik, tehát Moszkvának vadász és vadászbombázó gépekből közel 1000 áll hadrendben, illetve még a csapásmérőgépeket belehozzá számítom, és az a háborús veszteségek ellenére ez egy irgalmatlan mennyiség. Tehát 2-3 tucat, és az ugye gyakorlatilag már többszörös a magyar légierő jelenlegi képességének gépszállítás, az csak csepp lenne a tengerben. Tehát azért Oroszország irgalmatlan mennyiségű vadász és vadászbombázógépet tart hadrendben. Ezeknek egy jelentős része ráadásul már új gyártású, illetve régebbi még a szovjet időszakban gyártani kezdett típusoknak az alaposan korszerűsített változata. Tehát itt arra nem kell számítani, hogy ha amennyiben sor kerülne ezekre a szállításokra, amit elől jelenleg csak Emmanuel Macron franciának nem zárkózott el. Na most annak a valószínűségnek, hogy a franciák Rafale vadászó bombázó gépeket szállítsanak, szerintem még annyi sincs, mint hogy az amerikaiak F-16-ost. Az sem okozna jelentős fordulatot a háború menetében. Nyilván Moszkva nagyon rossz néven venné ezt a lépést, de hát a világ többi országa meg azt vette rossz néven, hogy Moszkva megpróbál elfoglalni független országot.
Az ilyen fejlett gépek használatához azért komolyabb felkészülés, infrastruktúra szükséges az ukrán hadseregnek. Mennyi időre lenne szüksége, hogy egyáltalán használatba tudja venni az F-16-osokat, hogyha megkapnák egyáltalán őket?
Teljes technológiaváltásról beszélünk. Ugye a posztszovjet térség legtöbb országához hasonlóan, ami alól jelenleg ugye csak a 3 balti állam a kivétel, hiszen ők már 2004 óta NATO és EU tagok, tehát az ukrán légierő is zömmel szovjet-orosz eredetű gépeket használ. Ezeknek a hajtóműve is mások, a fegyverrendszere, tehát azok a függesztősinek, amikre a rakétákat, bombákat felerősítik a gépek szárnya alá, azok is más szabványúak. Az elektronikai rendszer teljesen más. Tehát itt nem csak arról van szó, hogy ki kell képezni a pilótákat, mert mondjuk egy képzett MiG-29-es pilóta, vagy Su-25-ös pilóta, ugye ez a két legnagyobb mennyiségben használt sugárhajtású gép az ukrán haderőnek, légierőnek, valószínűleg relatíve könnyen megtanulhatja. De itt is több hónapos átképzésről beszélünk, ez a relatíve könnyen. De az infrastruktúrát oda kell vinni, a kiszolgáló személyzetet is át kell építeni, a repülőtereket át kell építeni. Az F-16-osnak ugye a gépnek a hasa alatt van a hajtóműve, tehát úgy működik, mint egy nagy porszívó. Azokon a repülőtereken, amiket azok használnak, ott nem nagyon lehet törmelék a pályán. Ugye az orosz típusok a hajtómű kialakításuk miatt, ugye a kettő általában két hajtóművel oldal, csak a kevésbé érzékenyek ezzel szemben. Tehát a repülőtereket át kéne építeni, az üzemanyagtöltő rendszereket módosítani kéne, tehát a komplett logisztikai csomag, ami lehetővé tenné azt, hogy az ukránok tudják üzemeltetni ezeket a gépeket, oda telepítéssel kiképezni rá az állományt, az akár 2 évet is igénybe vehetne, ráadásul úgy, hogy vélhetően azért az orosz hírszerzés sem ülne a babérjain, tehát véletlenül az oroszok relatíva hamar meg tudnák állapítani, hogy melyik repülőtérre szállják ezeket a gépeket, és onnantól kezdve ugye elsősorban odamérnék a csapásokat.
És akkor ebben az esetben nem lenne célszerűbb az F-16-osokhoz képest egy ugyan kevésbé fejlett, de talán könnyebben elérhető technológiát, vagy másik típust, akár MiG-29-es gépekhez folyamodni?
Igen, valószínűleg egyébként, ha lesz szállítás deklarált a NATO részről, akkor az olyan, még a szovjet korszakból megörökölt gépekre fog vonatkozni, mint ugye a már ön által is említett MiG-29-es. Ugye ebből több ország örökölt a Varsói Szerződés felbomlása idején, ugye 91-ben több ország is rendelkezett ezekkel. Egyik másik még üzemben is tartja őket, tehát van gyakorlat, van tapasztalat, van működőképes állomány, meg egyébként itt azok a gépek is számítanak, amik már repülésre alkalmatlan állapotban vannak, mert azokban is lehetnek olyan alkatrészek, amikkel az ukránoknak a saját gépeit lehet üzemképessé tenni, hiszen ugye a Mikoljan gyár, meg a Szuhoj gyár az Oroszországban van, tehát nyilvánvaló módon Oroszország ezeknek az alkatrészsel való ellátását, szervizelését értelmszerűen nem biztosítja Ukrajna számára.
Viszont akkor beszélt arról, hogy nem igazán elképzelhető a légifölénynek a kivívása egy ilyen erős és ütőképes légierővel rendelkező Oroszország ellen. Mondjuk ebben az esetben beszélhetünk arról, hogy akár a szárazföldi egységeknek a támogatását lehet még elképzelni a újabb típusok bevetésével, de arra nem elegendőek egyébként mondjuk a drónok, vagy drónoknak a használata? Akár amit ugye Törökországból is, ezek a Bayraktarok, amiket Törökországból szállítanak Ukrajnába?
A drónoknak azért megvannak a maguk korlátai. Ugye vannak már olyan fejlesztések az Egyesült Államokban, hogy vadászbombázó feladatkörben is pilóta nélkül repülőeszközök vegyék át a klasszikus vadászbombázó gépek szerepét, de ez még az amerikaiaknál is csak kísérleti stádiumban van, tehát az évtized végére ígérik egyelőre, hogy az első század talán üzemben áll majd az amerikai haditengerészetnél. Itt azt kell látni, hogy a drónok másra vannak. Tehát ugye már többször említett, meg ugye az ukrán háborúban is híressé, vagy hírhetté vált Bayraktar, az első szóban szárazföldi célpontok elleni csapásmérésre alkalmas. Nyilván légiharcra egészen más képességek kellenek, és jóval nagyobb méretű rakéták, vagy akár beépített gépágyú fegyverzet, ugye ott azért még az emberes típusok előnyben vannak. Ráadásul a drónoknak a vezérlő rendszere, ugye minden drón mögött általában van valahol egy kvázi pilóta, aki egy konténerben ülve gyakorlatilag mint egy számítógépes játékot irányítja ezeket a nagyobb hatótávolságú drónokat. Ezeket a vezetési rendszereket lehet zavarni, ezt mind az ukránok, mind az oroszok meg is teszik. Tehát megszakadhat a drónokkal a kapcsolat, és akkor jobb esetben a drón autonóm módon visszatér, amíg fel nem veszi újra a kapcsolatot az irányítással, rosszabb esetben lezuhan, vagy nagyjából épségben leszáll valahol, és akár az ellenség kezébe is kerülhet. Tehát a drónok, a pilóta nélkül repülőeszközök nagyon messze vannak még attól, hogy kiváltsák az emberes eszközöket, különösen a repülőgép-repülőgép elleni harcban, abban még a hagyományos emberes gépek óriási fölényben vannak. Ugye mind ukrán, mind orosz oldalon nagyon fontos a harcoló csapatok légi támogatása. Itt a drónoknál némi korlátozó tényező az, meg egyébként az emberes eszközöknél is, hogy a két fél ugyanazt a technikát is használja. Tehát az oroszoknál a T-72-es az alaptípus, az az ukrán haderőben is nem kis mennyiségben áll rendszerben, de ugye a T-64-es, amit az ukrán haderőnek a fő típusa, annak a továbbfejlesztett változata a T-80-as, az meg az oroszoknál áll nagy számban hadrendben, és még zavarja a dolgot az, hogy irgalmatlan mennyiségű zsákmányol technikát állítottak szolgálatba az orosz haderőtől elszermányolt, mondjuk úgy eszközökből az ukránok. Tehát nagyon fontos esetenként a vizuális azonosítás, ami nem mindig történik meg, hogy mind a két oldalról tudunk olyan esetet, amikor a saját repülőeszköz a saját csapatokra mért tűzcsapást, meg olyat is, amikor a saját légvédelem saját eszközt lőtt le. tehát ez még külön bonyolultá teszi a hadcselekményeket, és emiatt is egy kicsit nehézkesebb a drónok alkalmazása. Tehát amikor mondjuk a mögöttes területen, tehát lefogási feladatban vetjük be őket, tehát mélyen az ellenséges légtérben, ahol nem kell saját eszközökre számítani, ott nem nagyon kell azzal vacakolni, hogy mondjuk 20 kilométerrel a tűzvonal mögött, vagy ugye a frontvonal mögött egy mozgó harckocsi az vajon az enyém, vagy az ellenségé. De amikor ugyanezt az arcvonalnál teszem meg, ott borzasztó fontos a vizuális azonosítás, és még úgy is lehetnek hibák, és ebből a szempontból megint még az emberes eszközök azért fölényben, előnyben vannak a drónokkal szemben.
Kaiser Ferencet, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docensét hallották.